Nagyon nagy örömmel vagyok itt.
Én is örülök.
Az előbb még csak két kislányt láttam itt a gyerekek közül, egyszer csak hirtelen lettek többen. Először őket szeretném megszólítani. Kérdést szeretnék nektek föltenni. Most, hogy mit láttok a képen, hát ez nem sok minden, amit láttok. Csak amit majd most fogtok látni, mert ezen keresztül is szeretném, hogyha meglátnánk, hogy az Isten a teremtő hatalmával mennyire bebizonyította, hogy szeret bennünket. Milyen állatot láttok itt?
Az jó volt, valaki mondta.
Valaki mondta?
Hód.
Nem ismeritek a hódot? Nem? Te ismered. Ugye nem, első ránézésre nem biztos, úgy néz ki, mint egy ilyen valamilyen pulikutya, vagy valami. Igen. Valahogy úgy kell, hogy ne álljak rá, igen. De látjátok, hogy ilyen úszóhártyák vannak a hátsó lábánál, aztán ilyen lapos farka van, ugye? Nagyon érdekes egy állat. És főként az, hogy ez az állat mi mindenre képes, ugye így tud úszni. Nagyszerű úszó, nagyon jól tud úszni, és elég sok köze van a vízhez, mert ami fantasztikus, amit biztos, hogy nem magától talált ki, és nem örökölte valakit, lehet, nem másoktól tanulta, vagy egy sejtűből lett, annak bizonyítéka az, hogy gátépítő mérnök a hód. Ilyen gátakat épít, gondoljatok bele. Van egy gát, aminek nem találtam meg, hogy melyik könyvben van, 90 méter hosszú gátat épített Kanadában, az egyik erdőben. 90 méter hosszút, lovat lovasával elbír a gát. Kipróbálták emberek, hogy bizonyítsák az ellenkezőjét, és kerestek és találtak hód csemetéket, tehát egészen pici hódfiókákat, valahogy megpróbálták fölnevelni őket, de fogságban nevelődtek fel, és kiengedték őket a szabadba, és azonnal tudták, hogy hogy kell gátat építeni. Tehát nem a szülők tanították meg rá. Pontosan tudták, hogy mit kell csinálni. Kivágják a fát az erdőben, de talán olvasom ezt, ennek a gátnak a leírását. Montana államban Jefferson folyót évtizedek óta egy majdnem 700 méter hosszú gátrendszer szabályozza. Tehát nem egy gát 700, de hát azért bőven elég, nem? Csak hogy ez nem emberi építmény, hódok nemzedékei hozzák létre, folyamatosan karban tartva elődeik munkáját. De vajon egy viszonylag kistestű állat miért vágja ilyen nagy fába a fejszét, pontosabban a fogát? Évekkel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt tartottam gyerekeknek a hódról, aztán egy testvérünk utána hozott nekem 2 ilyen hosszú hódfogat, ilyen hosszú, keskeny 2 hódfogat, mert kiderült, hogy a sziget közben is ott vannak. És nemrég hallottam valakitől, hogy a bakonyba is megjelent a hód.
Láttuk.
Igen, láttatok csernyén.
Nem hódot, hanem az alkotás.
Az építményt.
Ahogy kirágta a fának a törzsét.
Azt a mindenit. Fantasztikus. A gát, ami a hódok építenek, lehetővé teszi a vízáramlás szabályozását, és ezzel a folyó vagy patak felduzzasztó szakaszán az állandó vízszint biztosítását. Ennek érdekében kisebb fákat döntenek ki, a törzsüket legaljazzák, majd szölöpszerűen a mederbe állítják, és a közeiket sárral, ággal, náddal, kövekkel, hordalékkal töltik ki. Csak az a problémám, hogy a most Máté sikerült beállítani nagyjából négyzetesre a képet. Mondtam is, hogy nincs nálam a vinkli, tehát nem tudom megmérni. Meg a vízszintmérő sincs itt. De a hódoknak egyáltalán nincsük se vinkliük, se vízszintmérőjük. És hogy csinálják, hogy a hódvárat a duzzasztandó patak tónak a közepébe úgy építik, hogy a majdani vízszint az pontosan addig ér, ameddig ér. Értitek? Tehát meg valamit nagyon tudnak ezek a hódok. Így rágják körbe a fát, ilyesmit láttatok. Aztán nemrég láttam, hogy Bécs mellett, egészen közel Bécshez, a Duna egyik holtágában szintén ott tevékenykednek a hódok. Tehát most már egyre több helyen ismét megjelenik. Na most itt látni ezt a hódvárat, látjátok? Tehát azért duzzasztják fel a gáttal a patakot, vagy a kis folyót, hogy a gáton vannak ilyen átfolyási lehetőségek, beállítják a vízszintet, és akkor így építenek egy ilyen nagy gajakból, meg ágakból készített bunkert, egy házat. Annak a belsejében, a közepén van egy ilyen lakótér. Itt laknak a hódok. Megszületnek a piciny hódok. Na most, hogy jól tudna úszni mindegyik hód, de a pici hóddal mi van? Mi van akkor, hogyha elszökik? Mert a víz alatt van a kijárat. Látjátok, elég mélyen a víz alatt van a kijárat. Aztán a házon kívül itt van a spájz. Külön csinálnak egy élelemraktárt, mert ugye a zsengébb ágakat ott raktározzák el, és akkor azt eszegetik. Na de hát most a kis hód, hogyha itt kiúszik, akkor mégiscsak baj lesz vele, mert kimegy a szárazra, és ott elkapja valami macskaféle vagy kígyó, akkor mi? Mert ugye a tó közepén nem tud mit csinálni a ragadozó ezzel a bunkerrel, és ezért védik magukat. Tudjátok, hogy az Isten hogy találta ki, hogy a kicsiknek ne legyen baja? Olyan hatalmas szörrel születnek, és annyira pici a testük, hogy nem bírnak lemerülni a víz alá. Mert annyira könnyűek. Mire le tud merülni a víz alá, addigra kiválóan megtanul úszni, és addigra már elég nagy ahhoz, hogy megvédje magát, és elég okos, hogy végezze is a dolgát. Nem hiszem, hogy magától jött volna létre ez a kis állat. Látjátok, a zsenge növényt nagyon szereti eszegetni a hód. Látjátok, milyen jó kis átfolyásokat építettek. Ez valószínűleg egy sebesebb pataknak a vize, amiből készült ez a tó, és ezért így gyakran cserélődik a víz, és ezért több ilyen átfolyást készítettek. Csak mondom, nekem szinte felfoghatatlan, hogy hogy tudják ezt eltalálni. Hogy itt legyen az átfolyás, tehát akkor az a hódvárnak a bejárata fölé ennyivel érjen, és belül még meglegyen a száraz plac, ahol... Szóval azért tudnak ezek a hódok. Én emlékszem rá, amikor nagyon-nagyon régen a nyugati pályaudvar előtt építették a felüljárót, és azt hiszem 8 centi eltérés volt, amikor szembe mentek, és nem sikerült. Nem jött össze, pedig hát akkor már volt, már komputer is volt, meg minden, de valahogy nem sikerült. Tehát az embereknek sem mindig sikerül. Itt a méretét látjátok, itt a búvárok itt vannak, hogy az emberekhez képest mekkora a hódvár. És ezek a 60-80 centis állatok építik meg. Tehát azért ez nem akármilyen teljesítmény. Ez Magyarországon van, úgy tudom, hogy a Hanságban. Itt is egy hód. No, ennyit szerettem volna nektek mondani, gyerekek. Azt hiszem, hogy ez a kis bizonyíték is elég nagy ahhoz, hogy lássuk, hogy igenis az Isten teremtette a világot, az állatvilágot, benne bennünket, embereket is, és azért teremtett ilyen csodálatos növényeket, állatokat, mert állandóan mindennel azt akarja bizonyítani, hogy szeret bennünket. De ma egy érdekes ige szakaszról szeretnék nektek szólni, nem tudom, kinek mennyire lesz érdekes, ez a Krisztus és a börtönben lévő lelkek. Nem tudom, sejtitek-e, hogy melyik részről van szó? Melyik ez? Péter első levele. Igen. Hát kezdjük azzal, hogy én most beszélek arról, hogy mit szabad elfogadni a Bibliából, és mit nem. Na, jól hangzik? Kérlek benneteket, hogy ne fogadjátok el a Bibliából azt a vastagon szedett betűsort, vagy mondatot, amelyik előtt nincs számozás. Nem tudom, hogy érthető, hogy mit mondtam.
Fejezetcímek,
vagy gondolati címek, vagy bármi. Ugyanis ezeket soha nem írták le a Bibliába. A Biblia betű szerinti számozása, tehát a számok szerinti felosztása is csak a reformáció után, majdnem 100 évvel, az 1600-as évek elején készült el az első. Nem is egyforma mindegyik felekezetnél. Vannak Zsoltárok könyvében eltérések, van a Joel könyvében 3 fejezet, vagy 4 fejezet, tehát több ilyen eltéréssel is találkozunk. Nem ezekről beszélek, hanem azokról a jó szándékkal beírt vastagbetűs, nem mindegyik Bibliában van benne, a brit és külföldi bibliatársulat bibliájában nincs ilyen, de a károlyi biblia a leggyakoribb, amit mi használunk, abban vannak ilyenek. És sokszor nem stimmel, sokszor a fejezet címek se stimmelnek, és ezek a megjegyzések sem. De semmiképpen nem stimmel Péter első levele a 3. fejezetének 17. versétől a 22. tartó szakaszban, a 17. vers után ez a szöveg, hogy Krisztusnak pokolra szállásáról, a kerességről. Tehát kérlek benneteket, hogy ezt töröljétek a Bibliából, nem muszáj kihúzni, de tudjatok róla, hogy ez nem bibliai szöveg. Mi is a helyzet ezzel a szakasszal? Először felolvasom a szakaszt, kövessétek szemetekkel a Bibliából. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonosz cselekedve. Tehát nem a 18. verstől kezdődik a gondolat, hanem a 17-től. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor Isten várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelki ismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által, aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele 3. fejezetének a megfelelő igeversei. Alexandriai Keleme, időszámítás szerint 200 körül. Most jutott ebbe a pillanatba eszembe, hogy teológusok, mondjuk ezt már régóta tudom, rettenetesen nem szeretik a zsidókhoz írt levelet. Én annál inkább, mert szerintem a Dániel és Jelenések könyve után a legfontosabb irat, amit főként adventistáknak nagyon kell ismerni. És éppen ezért nagyon nem szerették volna, hogyha Pál apostol írta volna ezt a levelet. Még a leckénkben is így szerepel, hogy komoly teológusokat ne botránkoztassunk meg, hogy a levél szerzője. Tehát nem írják oda Pál nevét. Nekem meggyőződésem, hogy Pál írta a zsidókhoz írt levelet. És az egyik lehetséges változat Kelemen. Szerintük, hogy ő írta a levelet. És ez a szerencsétlen alexandriai Kelemen, miután ízig-vérig görög volt, ezért ő találta ki ezt, hogy Jézus, amikor meghalt a kereszten, miután öt rögtön megígérte a Latornak, hogy találkoznak a mennyben, hát egy picit átverte a Latort, mert nem a mennybe ment, hanem lement a pokolba, és ott tárgyalt azokkal az emberekkel, akik Noé napjaiban csúfolták Noét. Aztán egyesek azt mondták, hogy azok az emberek evangéliumot kaptak, akik bennmaradtak a bárkába, és ítéletet hallgattak, akik nem kerültek be a bárkába. Luther Márton és Calvin is azt mondta, Luther azt mondta erről a szakaszról, hogy nagyon szép, nagyon tartalmas, de nem igazán tudom, hogy miről akart beszélni Péter. Nem értette. Calvin azt mondta, hogy nem értem, de megnézzük, hogy mik azok, amik kizárják a helyes magyarázatot, és elkezdte kizárni, kivéve Kelemen magyarázatát. Tehát Calvin is megegyezett ezzel, hogy egyszerre evangéliumot és egyszerre ítéletet hirdetett. Érdekes, hogy Augustinus. Szent Ágoston nagyon sok értékes gondolatot mondott, nagyon sok komoly tanítást megfogalmazott a Bibliával kapcsolatban, de ő is elég rendesen eltévedt bizonyos területeken. Ezen a területen nem tévedt el. Mert Augustinus azt mondta, hogy mivel Péter levelében már az első fejezetben olvasunk a Szentlélekről, hogy a Krisztusnak ő bennük lévő lelke, emlékeztek rá. Így, hogyha a Szentlélekkel kapcsolatban ír a proféták kijelentéseiről, meg az apostolok írásairól, akkor nyilván itt is nem Krisztus prédikált a halála után, hanem a Krisztus lelke Noéban ott volt, amikor építette a bárkát, és Noé hirdette az evangéliumot, illetőleg az ítéletet az embereknek, hogy ki mit választ. Sokáig én is úgy gondoltam, és így gondolkodtam, hogy ez így helyes. De nemrég kezembe került Szilvási József dolgozata Eckhart Müllerről, egy adventista testvérünk, aki a Biblia Kutató Intézet egyik munkatársa, aki egy érdekes szemponttal gazdagította ezt az augustinusi látást. De mielőtt ennek neki látnánk és megvizsgálnánk, tudom, hogy itt most a teremben nincs senki, aki még mindig a lélek halhatatlanságában reménykedne, vagy ezzel manipulálna a gondolataiban, de azt hiszem, hogy ezen a téren egyszer és mindenkorra nagyon le kell szögeznünk, hogy mit hiszünk és mit nem hiszünk. Engem mindig megdöbbentett a nagy küzdelemben az a megfogalmazás, talán az utolsó csalás, vagy valami hasonló fejezetben, vagy a spiritizmus fejezetben, ahol valami ilyesmit fogalmaz meg Ellen Gould White, hogy azok, akik úgy elmennek emellett a téma mellett, hogy ezt úgy is tudjuk, hogy nem így van. Mit fognak csinálni akkor, amikor meghalt szeretteik pillantásával találkoznak az utcán? Emlékszel rá? Értitek? Tehát, hogy mi tudjuk, hogy így van, így tanultuk, rendben van, nem foglalkozunk vele, és mi van akkor, hogyha meghalt valaki, és találkozok vele szembe, ott jön velem szembe. Minkotok sátán nem tud egy ilyet produkálni? Aki tüzet is hoz alá az égből? Nagyon tisztába kell lennünk ezzel a dologgal. Egy katolikus teológust idézek, most már második fekete pontom ebben a gyülekezetben, az előbb mondtam, hogy a Bibliából mit fogadjunk el, mit nem, most meg katolikustól idézek, de hát osszátok be, azért elmondom. Az európai hagyomány történetben kiváltképpen két gondolatkör hatására alakult ki a halál utáni élet eszméje. Az egyik a lélek halhatatlanságának görög fogalma, görög. A másik a holtak feltámadásának bibliai hite. Az a felfogás, hogy az ember egy része változatlanul vészeli át a halál pusztító erejét, nehezen fogadható el, mivel nem csupán a test hal meg, a halál az egész embert érinti. Aki azt vallja, hogy az elmúlás után a puszta lélek tovább ér Istennél, nem veszi elég komolyan sem a halált, sem a halálon aratott isteni győzelmet. Ez elég világos beszéd, nem? A Biblia szerint az emberi személy jelenlegi bukott állapotában teljességgel a halál hatalmába kerül. Nyíri Tamás, Az ember a világban, Remény vagy halál című fejezet. Nem csak itt írja le ezt, máshol is. Nem szerették annyira a saját egyházában. Már meghalt egy 10 éve körülbelül. Teológiai tanár volt. Kiváló tudós. És ő a saját egyháza tanítása ellenében a Biblia mellett tette le a voksát. Hatalmas dolog. Nem? Ha a Biblia szerint az emberi személy jelenlegi bukott állapotában teljességgel a halál hatalmába kerül, de Jézus nem volt bukott állapotban. De rajta voltak a mi bukásunknak minden terhe. Jézus ezért lett halandóvá, most délőtt beszélgettünk a szombatiskolán erről, hogy meghalhasson értünk. Így van? Teljes mértékben meghalt Jézus? Valóságosan? Jó, tudom, nem egyszerű, nem tudom megfogalmazni, az istensége nem halt meg, de most ezzel ne foglalkozunk, mert nincsenek rá emberi fogalmaink. Jézus, mint emberfia, meghalt. Bármi funkcionált Jézusban a halála után? Se szeretete, se gerjed, ez érvényes volt rá is? Hogyne? Hát ha mind bármi nem érvényes, akkor nem lehetett helyettes áldozat. Hát nézzük meg a Péter első levelét most a szövegvizsgálatával kapcsolatban. Igaz, hogy a Szentlélekről is szól Péter levele, de csak itt-ott, de sokkal inkább szól a szenvedésről. Ugye most is azért vannak sokaknak súlyos problémáik, betegségek esetleg olyan környezetben élnek, hogy nem túl nagy békesség veszi őket körül éppen a hitük miatt, vagy sok minden sorolhatnák. De azért nekünk arany életünk van, nem? Szóval azért még bőven a szeretett napokat éljük. Azért gondoljatok bele, hogy Péter apostol korában, főként Jeruzsálemben, de máshol is. Hogy élhettek a keresztények, de főként mondom zsidó környezetben, de máshol is. Hogy élhettek, a világ szemetjeinek tartották őket. Ez Pál megfogalmazása. Jeruzsálemben gondoljatok bele, hogy a keresztények mentek, nem volt külön zsinagógájuk. A templom tornácán jöttek össze rendszeresen. És szombatonként a Salamon tornácán a keresztények ott voltak egy csoportban, több százan, több ezren időnként, és mellettük vonultak be a zsidók, és végezték a szolgálatokat a templomban. Hogy néztek rájuk? Mennyire gyűlölték őket azok, akik nem fogadták el Krisztust? Nem kis bátorság kellett felvállalni a kereszténységgel a közösséget. Ehhez képest mi milyen hamar megengedjük magunknak, hogy esetleg elmaradjon néhány istentisztelet vagy közösség a gyülekezettel. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog az Istennél. Milyen vers előzi ezt meg? A 18. verse kiemlékszik a második fejezetben. Úgy szabadon idézem. Ti szolgák, azaz rabszolgák, engedelmeskedjetek az uraknak, de csak a jóknak, akik...
Nem
jól mondom, már megint nem jól mondom. Akkor olvasd fel, András. Vagy valaki, akinél ott nyitva van.
A cselédek teljes jellemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak jóknak, hanem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is.
A szívteleneknek is. Döbbenetes, nem? Micsoda próbatétel volt ez a keresztényeknek, hogy a szívtelen, gonosz uraknak, akik bohócot csinálnak belőlük, megalázzák őket, engedelmesen szolgáljanak. Ez aztán a kereszténység, nem? És Péter nem biztatja őket forradalomra, és nem biztatja őket kitörésre. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, mondja a 3. fejezet 14. versében Péter apostol. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonosz cselekedve. Olvastuk a 17. versben az idézett szakaszunk elején. Aztán a végén, 4. fejezet első verse. Minthogy azért Krisztus is testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Na hát ezt érdemes lenne megértenünk mélyebben, mert itt van egy megoldás, hogy hogy lehet megszabadulni a bűntől. Akkor mégiscsak igaza volt Árpádházi Szent Margitnak, aki agyonkorbácsolta magát a Nyulak szigetén. Ugye ilyen igékből következtették ki, de gondolom biztos benne, hogy nem erről szól ez az ige. De most nincs időnk, hogy ezzel foglalkozzunk. 4. fejezet 15-16. verse. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztjén szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. Látjátok? Ez még mindig a 4. fejezet. Egymás után vannak ezek a kijelentések. 5. fejezet, 10. verse, az utolsó. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Tehát látjuk, hogy Péter első levele elsődlegesen a keresztények szenvedéséről szól, és ebben a tekintetben bátorítja, erősíti őket, hogy Krisztus is szenvedett. A keresztények és Jézus Krisztus szenvedésének az összevetését olvassuk, Krisztus is szenvedett érettetek néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Hatalmas dolog, nem? Milyen lehetett az ártatlan megváltón? Engem megvádolnak igaztalanul? De azért valami csak van benne. Értitek, azért csak van mögöttem valami önzés, valamikor megbántottam, valamit elhanyagoltam az illetővel, és most tromfolt velem szembe. Tehát mindig van valami mögöttük. De Jézus teljesen ártatlan volt. És a legaljasabb gyanúsítással gyanúsították mindenféle rágalommal. És hogy reagált rá? Na erre mondjátok a cáfolatot, hát azért nem engedte, hogy csak úgy arcul dörgölje az a poroszló. Micsoda szeretet, micsoda türelem volt Jézus szavaiban, amikor elmondta neki, hogy hát ha igazán szóltam, miért ütsz engem? Ha gonoszul szóltam, akkor meg bizonyíts be. Az ő érdekében tette, amit tett. Jézus hagyta az igazságosan ítélőre. Tudjátok, a Szentírás elég sokat beszél az ellenség szeretetről. Ebben én már fejlődök. Mert megbocsátottam neki, csak ne kerüljön a szemem elé. De azt hiszem, hogy másról beszél a Biblia. Le tudjuk-e tenni az igazságosan ítélő lábához a problémákat? Vagy rágótunk rajta évekig? És felelősségre vonjuk? Hogy erről is ő tehet, meg azt tehet, meg amaz tehet? Én azt hiszem, komoly dolog ez, amire int bennünket ez az ige, hogy Krisztus is szenvedett értünk, nekünk példát hagyott. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért. Hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint. Ez pedig az idézett szakaszunkból való már. Hogy szenvedett értünk, és nézzük csak meg most már a szöveg. Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, mondja a második fejezetben. Tehát példa előttünk Jézus szenvedése. De, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, itt pedig mint megváltó. Tehát először is, mint példakép, másodszor is, mint megváltó szenvedett értünk. Ezt csak zárójelben jegyzem meg, és a délutáni alkalommal, akik itt maradnak, szívesen beszélgetnék erről a témáról, hogy mit jelent az, hogy Jézus nem csak példaképünk, hanem személyes megváltónk, nem csak akkor, amikor rádöbbenünk arra, hogy bűnt követtünk el, nem csak akkor, amikor sorsdöntő kérdés előtt állunk, hanem az élet minden pillanatában. Jézusra, mint megváltóra, személyesen nekünk folyamatosan szükségünk van. Ha csak példa előttünk Jézus, akit követhetünk, akkor az mégiscsak egy burkolt önmegváltás. De most ez egy másik téma, nem ebbe akarok belemenni. Vizsgáljuk meg a szöveget. Eckhart először is azt mondta erre a szövegre, hogy itt három elkülöníthető szakasz látható ebben a szakaszban, ami történés. Három elkülöníthető történés. Ez első. Mert Krisztus is szenvedett egyszer, mint igaza nem igazakért, megölettetvén ugyan test szerint. Miről szól ez a kijelentés? Aláírtam. Szenvedése és áldozata. Így van? Tehát a test szerinti élete, amit itt élt emberi testben. Ugye itt nyilvánvalóan nem azt a test kifejezést kell értenünk, még ha ugyanaz a forma is található, mint amit Pál ért a római levélben. Tehát itt nyilván nem, hanem arról van szó, hogy az emberi testben Krisztus szenvedett. És meg is öletett. Tehát meghalt. Ilyen szempontból a második, megelevenítetett lélek szerint. Ez nem lehet a bűnfeletti győzelem Jézusnál, hogy a Szentlélek erejével győzött a bűnfelet. Ez igaz. Csak itt nem erről van szó. Hanem a feltámadásáról. Majd egy későbbi római levélből való ige, ez szó szerint is fogja nekünk igazolni, hogy megelevenítetett lélek szerint ez annyit jelent, hogy a feltámadt Jézus. Jézust a Szentlélek támasztotta fel. Erre megint mondjátok, nem jó, mert az Atya. Erre én mondom, van hatalmam felvenni, és van hatalmam letenni. Én vagyok a feltámadás az élet. Na akkor ki támasztotta fel Jézust? Az Atya, a Fiú vagy a Szentlélek? Hagyjuk ezt a kérdést. Nincsenek rá emberi fogalmaink. Mindhárom isteni személy részt vett a feltámadásban. De nézzük tovább a szövegünket. A harmadik. Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe. 22. vers az idézett szakaszunkban. Tehát ott közte van ige vers, amit majd tisztáznunk kell, de a végén azt mondja, hogy az Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe. Tehát a mennybe menetele is itt található, ugye a 22. versben. Ugye? Tehát akkor ez a három életszakasz látható Jézusnál a testben elszenvedett szenvedése és áldozata, a feltámadása és a mennybe menetele. Ez nagyon fontos lesz majd a későbbi megértés szempontjából. Ha tovább vizsgáljuk a szöveget, hogy mi történt test szerint Jézussal, Krisztus egyszer áldoztatott fel, hogy sokat bűnét elvegye. Ugye ehhez hasonló igéket tanulmányoztunk ma délelőtt is, éppen Jézus főpapi szolgálatával kapcsolatban, hogy az ő áldozata egyszer és mindenkorra megtörtént. Tehát az nem olyan, amit ismételgetni kell, nem olyan, amit nem lehetett elég tökéletesen megcsinálni. Nincs mit tenni ezzel. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Hát most töredelmesen bevallom nektek, hogy nem tudtam eldönteni még tegnap este sem, hogy melyik témáról beszéljek. A másik témám lett volna, hogy a tökéletesség a Bibliában. Hogy mi az? És mit jelent az, hogy tökéletesség? A Biblia szerint. És mit jelent az a tökéletesség, amitől rengeteg keresztény reszket, és tönkre megy idegileg, és másokat vádol? Mert nagy különbség van köztük. De majd talán egy más alkalommal. Lélek szerint. Most nézzétek meg csak ezt az igét. Római levél elejéről. Az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának, a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által. Tehát itt látjuk megfogalmazva, hogy ott a Péter első levelében az a lélek szerint az nem vonatkozhat a lelki győzelemre, hanem a feltámadásra. Mert ez volt a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Jézus Isten fia. Előtte hatalmas bizonyíték volt a Lázár feltámasztása, hatalmas bizonyíték volt nagyon sok esetben a beszélgetések, a betegek gyógyítása és a többi. De a perdöntő, mindent eldöntő bizonyíték az az volt, hogy nem maradt a sírban, hogy feltámadt. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember, Ádám, élő lényé lett. Az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. És amint viseltük a földinek képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek képét is. Emlékeztek, ez a Korintusi levél hosszabb kifejtése, ki szemezgettem belőle néhány gondolatot. Itt is látjuk, hogy a lélek általi már dicsőséges test, amiben szintén előttünk járt nyilvánvalóan Jézus. Ha tovább vizsgáljuk a szöveget, ugye itt azt olvastuk, hogy így, vagy amelyben. Ugye Károly így folytatta, hogy amelyben, az új fordítás úgy mondja, hogy így. Itt az enho ige található. Tehát az enho az annyit jelent, hogy az előző dolgok. Tehát testben meghalt, lélekben feltámadt, és ebben az állapotában történt vele valami. Ment el, olvastuk a 19. versben, tehát amelyben elmenvén, 19. vers, és olvasom a 22. versben, hogy az Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe. Tehát van az elmenvén a 19. versben, és a felmenvén a 22. versben. És tudjátok, mi a döbbenetes? Hogy a görög szövegben a pereumai kifejezést találjuk a 19. fejezetben is, versben is, és a 22-ben is. Hát hasonlít. Mindkét esetben a mennybe menetelre való utalásra kell látnunk a szó hátterében, ezért a szakasz értelme a következő. Jézus felment a mennybe, és ezzel üzent a börtönben lévő lelkeknek. Tehát Jézus meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és ezzel üzent a börtönben lévő lelkeknek. Még egyszer olvasom ezt a szakaszt most a Károlyi Bibliából, ez most nincs kivetítve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint, azaz feltámadt, és ebben elment a mennybe. Ebben elmenvén. Tehát itt a 18-19. Vers eleje arról szól, hogy Krisztus a halálával, a feltámadásával és a mennyben menetelével üzent a börtönben lévő lelkeknek. Tudjátok, hogy majd azt is nézni fogjuk, hogy az üzenni az nem feltétlenül kell, hogy prédikáljon valaki, hanem sok mindennel lehet üzenni, cselekedettel is bőségesen lehet üzenni. Mi a börtön? Nézzük meg a börtönt. Leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyéve, tömlöcévé, nem olvasom végig a szöveget, ismeritek, ugye? Börtön. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében, és megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözé azt 1000 esztendőre. Látjuk, hogy mi a börtön. Kik vannak a börtönben? Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Mi a börtön? Mintha mindig éppen Péter másik levele, vagy pedig Jelenések könyve, mintha a démonoknak a korlátozott lehetőségéről vagy helyéről beszél. Mert igen, mi a bűn börtönében vagyunk, de itt most nem erről van szó, hanem a démonokról. Nézzük tovább. Kik azok a lelkek? Ez is egy fontos kérdés lehet. Az Újszövetségben 34-szer található a lelkek. A lélek többször, de többes számmal a lelkek 34-szer. Én beütöttem a kis tabletembe, nekem 24-et dobott ki, 10 valahol elveszett, nem tudom. Próbáltam őket kideríteni, 3-szor a zsidókhoz írt levélben, de angyalokra vonatkozik a lelkek, szolgáló lelkek és a többi. Tehát angyalokra vonatkozik. 4-szer Jelenésekben a 7 lélek, Szentlélekre vonatkozik. 5-ször emberi lelkekre vonatkozik az Új Szövetségben. Tehát 5-ször emberekre. És 21-szer démoni lelkekre. Érzitek a túlsúlyt? Tehát börtön démoni lelkek helye. És a lelkek többes számban majdnem mindig démon, néhányat idézek ebből. A börtön is démoni lelkekkel kapcsolatos. 2 Péter 2.4, amit idéztem, szintén démonokkal kapcsolatos. És most néhányat idézek. És előszólítván 12 tanítványát hatalmat adott nékik a tisztátalan lelkek felett. A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták őt, leborultak előtte. És Jézus azonnal megengedé nékik, a tisztátalan lelkek pedig kijövének, bementek a disznókba. És egy szóval kiűzi a tisztátalan lelkeket, és meggyógyított minden betegséget. Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek? Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitettől lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Mert ördögi lelkek azok Jelenések könyvében. Tehát azt hiszem, most néhányat idéztem. Tehát, hogy ennyire túlsúlyban van a lelkek többes számmal a démonok, és nem emberek. Akkor, mintha Péter levelében is erről lenne szó, ráadásul Péter a másik levelében beszél az ítéletre fenntartott gonosz angyalokról, akik addig láncra vannak téve. A görög kérusó evangélium hirdetése vagy üzenet közvetítése. Tehát nem feltétlenül beszédet jelent. Jézus halála, feltámadása és mennybe menetele által azt üzente angyaloknak és embereknek, élőknek és holtaknak egyaránt, hogy diadalt aratott a gonosz erők felett. Tehát ez egy fontos dolog, hogyha így látjuk Péter első levelének ezt a kényes szakaszát, az elején mindjárt, hogy meghalt, feltámadt és mennybe ment, és ezzel prédikált a börtönben lévő lelkeknek. ezzel mondta el a démonoknak, hogy miről van szó. Nézzük meg Kolossé levél második fejezetéből, szintén egy elég kényes igehely, bár ha valaki odafigyelve olvassa, akkor egyáltalán nem kényes. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára, lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, azaz börtönbe vetette őket, így van? Őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Jézus halálával lefegyverezte az ördögöt és annak minden szolgáját. De miért Noé példája? Ha most úgy vesszük a magyarázatot, ahogy én is eddig ismertem, tehát hogy a Noé prédikálása által Krisztus beszélt, akkor is egy kicsit olyan sántikálva érezzük magunkat, nem? Hogy miért pont a Noé korabeli, miért nem másoknak, az ószövetségi emberek és a többi. Érezzük, hogy itt valami tipológiáról van szó. Tehát csak azért említi a bárkát, mert valamit akar vele üzenni Péter apostol. Mégpedig a szenvedő keresztényeknek, ne felejtsük el, tehát az ártatlanul, méltatlanul szenvedő keresztények a fő problémája Péternek. Az özönvíz, ami elpusztította a gonoszokat, a menekülés eszköze volt Noé és családja számára. Ha a bárka nem emelkedik fel, és nem özönvízzel pusztít az Isten, hanem mondjuk egy bunkert épített Noéval, és ha a többieket pusztítja, akkor azt a bunkert megtámadták volna az emberek. De Isten így gondolta el, hogy megépíteti a bárkát a szárazföld közepén. Hú, micsoda gúnyolodást kaphatott ezért Noé. Tenger sehol a közelből, megépíti a bárkát a szárazföld közepén. Kapott ő hideget és meleget is 120 év alatt. Megépítette a bárkát, és a bárkát a víz mentette meg. Mert a víz miatt nem tudták megtámadni a gonoszok. Azok törődtek a maguk elfulladásával. Nem értek rá a bárkát megtámadni. És a víz mentette meg a 8 ember életét. Noé családja éppen úgy szenvedett, mint a kisebbség, imént említettem, mint ahogy Péter apostol kortársai is szenvedtek Jézus Krisztusért. Szenvedésük azonban a látszatok ellenére nem a vesztesek, hanem a győztesek szenvedése volt. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát Péter pont ezért mutatja be nekik Noét, hogy Noé is vesztesnek nézett ki. Hát 800 millió emberből, valószínűség számításokkal kiszámolták, 8 lélek maradt meg. Most azt ne firtassuk, hogy ők milyen állapotban voltak. De 8 ember maradt életben. Noé és családja éppen úgy a látszatok ellenére vesztesek, de ők tulajdonképpen a győztesek szenvedésével szenvedtek. A szenvedő keresztényeknek a szenvedés által diadalt arató Jézus Krisztussal való közössége, amit külsőleg a keresztség pecsétel meg, a biztosítéka annak, hogy vele Krisztussal együtt a keresztények is diadalmaskodnak. Tehát így válik teljessé a kép, ugye? Tehát ezért hozta elő Noé példáját. Elvégeztetett. Sokszor gondolkodunk, bízom benne, hogy mindnyájan gondolkodunk ezen a kijelentésen. Nem sokkal előtte Jézus még kétségbeesve kiállt föl a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez már délután 3 óra felé volt. És néhány perc múlva talán Jézus diadal kiáltással hallatja hangját, hogy elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. Most néhány bizonyságtételt szeretnék nektek olvasni arról, hogy Jézus a halálával, feltámadásával és mennybe menetelével milyen erővel tudta képviselni Sátánnak és a gonosz angyaloknak, hogy vége, az ő játszmájuk tulajdonképpen befejeződött. Idő kérdése és végleg megsemmisülnek. Sátán többé nem újjongott, mint eddig. Emlékeztek? A leírásra Lukács evangélium jegyzi meg. Mikor Jézus meghalt a keresztfán, sokan, abban maradt a gúnyolódás. Ugye? Egész eddig Sátán és az angyalai hergelték az embereket a gúnyolódásra. Az utolsó másodpercig. Meghalt, abban maradt a gúnyolódás. Hova tűnt Sátán meg az angyalai? Eltűntek. Emberek, akik az imént még gúnyolódtak, mellüket verve mentek vissza Jeruzsálembe. Keresték az utat, mert még mindig sötét volt. Azt remélte, hogy keresztezheti az üdvösség tervét. Ó, de az annál sokkal szilárdabban volt megalapozva. Most Jézus halálakor jött tudatára, hogy egykor neki is meg kell halnia, és birodalma az üdvözítőre száll. Tanácsot ült angyalaival. Jézussal szemben nem ért el semmit. Ezért elhatározták, hogy igyekezetüket fokozva minden erejükkel és ravasságukkal tanítványai ellen fordulnak. Mindenkit iparkodtak megakadályozni, nehogy elfogadják azt az üdvösséget, melyet számukra Jézus élete árán eszközölt ki. Így dolgozva, Sátán még ezután is Isten uralma ellen munkálkodhat. Továbbá pedig saját érdekében állott, hogy minél több lelket távol tartson az üdvözítőtől. Sátán ugyanis tudatában volt annak, hogy azoknak a bűne, aki Krisztus vérét elfogadják, végül arra száll vissza, aki a bűnnek vég oka. S neki kell majd a büntetést elviselnie, ellenben azok, akik vonakodnak Krisztus által felajánlott üdvösséget elfogadni, önmaguk bűnhődnek majd bűneikért. És Sátán ismerte a Mózes harmadik könyvét. Pontosan tudta. Lehet, hogy jobban ismeri a Bibliát, mint mi? Lehet, hogy jobban hisz a Bibliában, mint mi? Pontosan tudta, hogy mindennek vége. Jézus életéből. Sátán látta, hogy áruhája szétszakadt. Mesterkedése feltárult az el nem bukott angyalok előtt és a mennyei világegyetem előtt. Gyilkosként mutatta meg magát. Isten fia vérének a kiontásával kiszakította magát a mennyei lények rokonszenvéből, ettől kezdve korlátozták működését. Bármilyen magatartást vehetett is fel, nem várhatott tovább az angyalokra. Nem, mert amikor az angyalok megérkeztek a mennyei udvarokból, többé már nem vádolhatta előttük Krisztus testvéreit azzal, hogy a sötétség tisztátalan és bűnnel bemocskolt ruhadarabjait öltötték magukra. Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat utolsó láncszeme is elszakadt. Így aztán az angyalok újjonghattak, mikor az üdvözítő keresztjére tekintettek, mert ám bár akkor még nem értettek meg mindent, most azonban megtudták, hogy a bűn és Sátán megsemmisítése biztosan örökre megtörtént. Hogy a világ mindenséget is örökké tartósan biztossá és félelmetessé tette. Félelemmentessé tette, nem mindegy. Maga Krisztus teljesen ismerte a Golgotán elvégzett áldozat eredményeit, mindezekre előre tekintett, mikor a kereszten így kiáltott fel, elvégeztetett. Péter apostol ezek szerint a 18. verstől azt mondja, hogy mert Jézus is szenvedett testben, meghalt, de feltámadt a Szentlélek által, felment a mennybe, és ezzel prédikált a börtönben lévő lelkeknek, a démonoknak. Mert amiképpen Noét és családját a víz mentette meg, úgy a keresztvíz is, ami nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret kérése Istennél, ment meg bennünket. Itt utolsó gondolatként még annyit engedjetek meg egy kérdést. Hogy van az? Régebben prédikáltam én erről. Most már nem tudom visszaszívni. Kár volt kimondanom akkor, csak még nem ismertem. Hogy Jézus, amikor felkiáltott a kereszten, hogy elvégeztetett, nem fejezte be teljesen a megváltás művét, mert majd az Isten népének életében is el kell érni ezt a győzelmet, és majd akkor. Ez az utolsó nemzedék teológiája. Mit nem végzett el Jézus a kereszten? Az utolsó nemzedék fogja majd nagy kegyesen elérni azt, hogy jöhet vissza Jézus? Rajtunk múlik? Ha mi nem, akkor majd a követ. Mi siettethetjük Jézusunk eljövetelét azzal, hogy minél több emberrel megismertetjük ezt a szeretetet, hogy elvégeztetett. De amikor én ezt megértettem, elfogadtam. Enyém az üdvösség? Vagy majd csak akkor lesz enyém, ha már teljesítettem valamit?
Elvégem.
tökéletesség az csak egy elit csapaté? Vagy mindenki? Én kívánom, hogy ez a mondat, amikor elénk kerül, ez a felkiáltás, hogy elvégeztetett, ez mindegyikünkre, akár szenvedésben van részünk, akár éppen jól megy a dolgunk, mindig hatással legyen. Hogy Jézus ezzel pontosan azt akarta velünk tudatni. Sátán és a bukott angyalai. És a megtévedt emberek, akik jelenleg úgy látszik, mintha ellenségeink lennének. Mind le vannak győzve. És sok megtévedt ember fogja felismerni Isten szeretetét és dönt mellette, és sok tökéletlennek látszó ember azonnal tökéletességre jut, amint Krisztussal kapcsolatba kerül. Én kívánom, hogy Krisztus ne csak mint példakép legyen előttünk, hanem mint személyes megváltó, akire minden reggel újból szükségünk van, és ezért kérjük az ő eljövetelét a szívünkbe. Így tudjuk igazán hitelesen képviselni, hogy hamarosan jön visszaértünk, és véglegesen szabadít meg bennünket ebből a földi nyomorúságból.